Ó, mi szép, és mi gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek. Olyan ez, mint mikor a drága olaj a fejről lecsordul a szakára, Áron szakálára, amely leér köntöse gallériára. Olyan, mint a Hermon harmatja, amely leszáll a Sion hegyére. Csak oda küld az Úr áldást és életet mindenkor. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő fiától, ami Urunk Jézus Krisztustól. Egy éneket fogunk énekelni, a 741. énekünket a Dunamelléki énekeskönyvből. 741-es ének, bár szétszakadva él az egyház, Jézusban mégis egy lehet. Fennállva fohászkodjunk. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét az apostolok cselekedetei 9. részéből olvasom, egy hosszabb ige szakaszból az első 30 verset. Foglaljuk el a helyünket, és nyitott szívvel hallgassuk ezt a nagyon izgalmas történetet. Tehát apostolok cselekedetei 9. rész, első 30 verse. Saul pedig az Úr tanítványai elleni fenyegetéstől és öldökléstől lihegve, elment a főpaphoz, és leveleket kért tőle Damaszkuszba a zsinagógákhoz, hogyha talál olyanokat, akik az Úr útjának követői, akár férfiakat, akár nőket, megkötözve vihesse azokat Jeruzsálembe. Útközben azonban, amikor éppen Damaszkuszhoz közeledett, hirtelen mennyei fény ragyogott fel körülötte, és amint a földre esett, hallotta, hogy egy hang így szólt hozzá. Saul, Saul, miért üldözöl engem? Ő pedig megkérdezte, ki vagy, Uram? Az így válaszolt, én vagyok Jézus, akit te üldözöl. De kelj fel, menj be a városba, és ott megmondják neked, mit kell tenned. A vele utazó férfiak pedig szótlanul álltak, mert hallották ugyan a hangot, de senkit sem láttak. Saul pedig felkelt a földről, kinyitott a szemét, de semmit sem látott. Ezért kézenfogva vezették be Damaszkuszba, és 3 napig nem látott, nem evett és nem ivott. Volt Damaszkuszban egy tanítvány, név szerint Anániás. Az Úr megszólította őt látomásban, Anániás! Ő így válaszolt, íme, itt vagyok, Uram. Az Úr pedig így szólt hozzá, kelj fel, menj el abba az utcába, amelyet Egyenes utcának hívnak, és keresd meg Júdás házában a tarzuszi Sault, mert íme imádkozik, és látomásban látja, hogy egy Anániás nevű férfi jön be hozzá, és ráteszi a kezét, hogy lásson. Anániás így válaszolt, Uram, sokaktól hallottam erről a férfiról, mennyi rosszat tett a te szentjeid ellen Jeruzsálemben, és ide is meghatalmazást kapott a főpapoktól, hogy elfogja mindazokat, akik segítségül hívják a te nevedet. Ezt mondta neki az Úr, menj el, mert választott eszközöm ő, hogy elvigye a nevemet a népek, a királyok és Izrael fiai elé. Én pedig meg fogom mutatni neki, mennyit kell szenvednie az én nevemért. Anániás pedig elment és bement abba a házba, rátette a kezét és ezt mondta. Testvérem Saul, az Úr az a Jézus, aki megjelent neked az úton, amelyen jöttél, azért küldött engem, hogy újra láss és megtelj Szentlélekkel. És egyszerre, mintha pikkelyek estek volna le a szeméről, újra látott, azután felkelt és megkeresztelkedett, majd miután evett, erőre kapott. Néhány napig együtt volt a damaszkuszi tanítványokkal, és azonnal hirdetni kezdte a zsinagógákban, hogy Jézus az Isten fia. Mindenki csodálkozott, aki hallotta, és így szóltak. Hát nem ő az, aki üldözte Jeruzsálemben azokat, akik segítségül hívják ezt a nevet, és aki ide is azért jött, hogy megkötözve a főpapok elé vigye őket. De Saul egyre jobban felbátorodott, és zavarba hozta a damaszkuszi zsidókat, bebizonyítva nekik, hogy Jézus a Krisztus. Amikor pedig már jó néhány nap eltelt, a zsidók elhatározták, hogy végeznek vele. Saul azonban megtudta, hogy mire készülnek. Még a kapukat is éjjel-nappal őrizték, hogy megölhessék. De a tanítványok elvitték, és éjjel a városfalon lebocsátották egy kosárban. Amikor Saul megérkezett Jeruzsálembe, csatlakozni próbált a tanítványokhoz, de mindenki félt tőle, mert nem hitték el, hogy tanítvány. Barnabás azonban maga mellé vette, elvitte az apostolokhoz, és elmondta nekik, hogyan látta az Urat az úton, beszélt is vele, és milyen bátran szólt Damaszkuszban Jézus nevében. Ettől fogva velük együtt járt kell Jeruzsálemben, nyíltan szólt az Úr nevében. Beszélt és vitázott a görög nyelvűekkel, azok pedig arra készültek, hogy végeznek vele. Amikor azonban megtudták ezt a testvérek, levitték őt Cézáreába, és elküldték Tarzuszba. Isten tegye áldotta ezt az igét, hajtsuk meg a fejünket, és úgy készítsük a szívünket. Urunk, hálát adunk neked ezért a mai alkalomért, hálát adunk neked azért, hogy ma is egy elkülönített, megszentelt helyet, időt adtál arra, hogy rád figyeljünk, hogy meghalljuk, hogy mit akarsz nekünk üzenni. Dicsőítünk téged, hogy az elmúlt héten sok-sok üzenetet vehettünk már át, és az a kérésünk, hogy amit ma meg kell itt hallanunk, azt meghallhassuk. Urunk, kérünk téged azért, hogy bármivel jöttünk most ide, bármilyen érzésekkel, gondolatokkal, segíts azokat a gondolatokat kezelni, segíts azokkal a gondolatokkal mit kezdeni, és segíts teljesen rád figyelni. Urunk, hálát adunk neked azért, hogy a te igéd újra arra mutat, hogy a veled való élet tele van csupa izgalmas, kihívásokkal teli dolgokkal. Urunk, kérünk téged azért, hogy segíts meglátnunk azt, hogy ezek között, a kihívások között éppen mire tanítasz minket. Hallgass meg, kérünk téged, Jézus Krisztusért, ami Urunkért. Amen. Igehirdetésre készüljünk a 370. dicséret első versével. Jövel Szentlélek, Úristen, töltsd be szívünket éppen. Fennállva hallgassuk meg Isten hozzánk szóló igéjét. János első levelének a 3. részéből, a 13. kezdődő versektől. Ne csodálkozzatok, testvéreim, ha gyűlöl titeket a világ. Mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük testvéreinket. Aki nem szereti a testvérét, az a halálban marad. Aki gyűlöli a testvérét, az embergyilkos. Azt pedig tudjátok, hogy az embergyilkosnak nincs örök élete. Abból ismerjük a szeretetet, hogy ő az életét adta értünk. Ezért mi is tartozunk azzal, hogy életünket adjuk testvéreinkért. Akinek pedig világi javai vannak, de elnézi, hogy a testvére szükséget szenved, és bezárja előtte a szívét, abban hogyan maradhatna meg az Isten szeretete? Isten tegye áldottá ezeket az igéket, foglaljuk el a helyünket, és nyitott szívvel hallgassuk Isten üzenetét. Kedves testvérek, a mai igehirdetés alapjául az apostolok cselekedete 9. részének hosszabban felolvasott ige szakasza szolgál, és amit textusként felolvastam János első levelében, valahol kifejezi mindannak a mondani valónak a lényegét és sumáját, amit ez a 9. rész magában tartogat mindannyiunk számára. A mai alkalomnak ezt a címet adtam, hogy érkezik a testvér. Érkezik a testvér. És az lenne az első kérdésem, hogy most több ilyen kérdés lesz, bocsánat előre is, hogy föl kell tenni a kezünket. Ki az, aki most tud valakiről a közvetlen közelében, családjában, akinek az életében ez egy konkrét dolog, hogy érkezik a testvér? Én tudok. Érkezik a testvér. Köszönöm szépen. Emlékszem, amikor csak ketten voltunk Virággal, és éltük a felhőtlen boldog házas életünk első 2 évét. Azután, amikor megfogant Ezra, mindenki mondta, készüljetek. Ez egy teljesen más élet. Innentől minden megváltozik. Intsetek búcsút az éjszakáknak, intsetek búcsút az energiáknak bennetek. És ezt csak tetézte az, amikor megjött a hír, hogy érkezik a második számú édes a foci csapatba, és elmondták, hogy na az még keményebb lesz. Megszoktátok, kialakult a rend, de érkezik a testvér. Úgyhogy most minden átíródik, és mi gondolkodtunk, tényleg így lesz, hát eddig is jól megvoltunk. És aztán rájöttünk, hogy részben igazuk is volt, hogy amikor jön egy testvér a családba, vagy érkezik egy új élet, az azért egy kicsit az erőviszonyokat, a rendszereket, a rendeket fölborítja. Vagy mondjam így, megpróbálja. És amit itt olvasunk, amikor ezzel ismerkedtem, ezzel a szöveggel, és gondolkodtam, hogy mi az a kép, amiben ezt össze tudnám sűríteni, ez volt. Hogy újjá születik valaki ebben a gyülekezetben, Saul, és minden elkezd izegni és mozogni körülötte, minden egy kicsit fölfortyan, hirtelen az események gyorsan történnek egymás után. És milyen jó az, amikor azt tudjuk mondani, ez a 0. lépésként, hogy Uram, ha adod az életet, én megengedem, hogy fölforgass néhány dolgot. Ez fontos tisztázni, hogy amikor Isten az életünkben jelen van, és jelen lesz, akkor ennek sajnos ez a következménye, hogy a dolgok nem maradnak úgy, mint régen voltak. Átrendeződik a nappali, a hálószoba, megjelennek a gyerekdekorok, megjelennek a kis tompító sarkak. Egyik másik dolog, mert jön az élet. És amikor a gyülekezetünk családjáról beszélünk, vagy a lelki életünkről, vagy a lelki közösségeinkről, akkor olyan jó fölkészülten várni, hogy Uram, adj ide életet, küldj ide életet, és én kész vagyok. Kész vagyok arra, hogy igen, a sarkakat letompítsam azokkal a kis műanyag vackokkal. Hajlandó vagyok arra, Uram, hogy egy-két éjszakát én is végig élek, és végig szenvedek. Uram, én kész vagyok, csak jöjjön az élet. Ez egy nagyon fontos dolog. Mert hogyha azt mondom, hogy nekem ez így elég, akkor biztos, hogy egy csomó minden nehézségtől megóvtam magam, de elmarad az a hatalmas ajándék, az a hatalmas csoda, amikor az ember azt látja, hogy egy élet megszületik, betagozódik a családba, felnő és érlelődik, és éled és növekedik. Tehát legyünk életpártiak. És nem csak fizikai értelemben, hanem most még inkább lelki értelemben. Mert itt két dolog történik ebben az igében, ami nagyon szorosan egymáshoz kapcsolódik. Megszületik egy új élet, Saul új élete, és azzal, hogy megtörtént a születés, egyszerűen megtörténik a családba integrálódás is. Megkezdődik a családba integrálódás. Ez a kettő Isten tervében mélységesen, mélyen összefügg és összetartozik. Hogy amikor egy élet elindul, annak az életnek a családban van a helye. És itt most jelenleg a gyülekezet családjáról beszél ez a rész, amit olvastunk, hogy testvérekké válunk. Van egy apánk, és mi pedig a gyermekei vagyunk. És itt megint csak valamit el kell mondani. És ezt az ifiseknek folyamatosan súlykolom. És most itt is elmondom. Nagyon fontos, hogy Isten országában, Isten közösségében mi családot kapunk. Mert amíg mi a barátainkat megválogatjuk, ugye, szabadon. Az lesz a barátom, akivel együtt homokoztunk. Az lesz a barátom, akivel közös témáink vannak. Megválaszthatom. És mondhatom, hogy most már nem vagy a barátom. Viszont a családban nincs választás. A testvéreimet nem választgatom. Ugye? Senki nem választhatja meg úgy magától a családtagjait. Bele születek egy családba. És ott le vannak osztva a szerepek. És ezt érdemes elfogadni. És Isten országában, Isten családjában is így van. Nem én választottam, nem én akartam. Nem én akartam ebbe a családba belekerülni, ő akarta. És de jó, hogy akarta. Ez az a család, amiben érdemes belekerülni. Isten akarta, hogy az ő családjának legyünk a tagjai, de ez mivel kezdődik? Egy születéssel. Itt van Saul. Megy egy irányba. Lohol, fut, kimelegedve. Megy a célja felé. Afelé, a cél felé, amiről ő meg van győződve. És az az érdekes, hogy a célja, amiről meg van győződve, azt gondolja, hogy Istennek tetsző cél. Ez egy félelmetes dolog. Hogy Istent akarja védeni, Isten dicsőségére akar élni, valami értelmeset, érdemeset akar tenni, és közben pont az ellenkezője történik meg. Isten leghűségesebb szolgája lesz Isten népének legáldázabb ellensége. És ez történik velünk, kedves testvérek, amikor nem Isten irányában gondolkodunk. Hogy mi kitaláljuk, hogy mi az igazság. Hogy mi megállapítjuk, hogy na ez a jó irány. Ebbe az irányba kell menni. Na ez lesz a tuti. Na majd én ezt fogom mindenkinek elmondani. És aki ellene áll, annak majd én is ellene állok. Annyi minden van az életünkben, amiről meg vagyunk győződve, hogy az jó, hogy az helyes. Vannak olyan hitek és bizonyosságok bennünk, amik olyan messzire visznek el minket Istentől, ami már félelmetes távolságokat jelent egy idő után. És nem tudom, hogy hogy vagyunk most itt. Nem tudom, hogy ki milyen szívvel, gondolattal van itt. De Isten szeretete az, amikor minket megállít. És azt mondja, stopp. Állj meg. hol vagy? Merre mész? Most merre rohansz? Hova futsz? Miért nem vagy a helyeden? Ádáméktól. Ádámtól mit kérdez Isten? Ugyanezt. Ádám, hol vagy? Nem vagy a helyeden. Nem ott vagy, ahol gondoltalak. Mit csinálsz? És ha vagyunk így most itt, akiknek most Isten fölteszi ezt a kérdést, hogy te most hol vagy? Mit csinálsz? Merre csatangolsz? Hova ventél? Hova futottál? Mitől izgatsz? Mitől lihegsz? Mitől vagy fáradt és megterhelt? Mitől sajog a szíved? Mitől érzed azt, hogy az életed nincs rendben? Olyan nagy csoda, amikor Isten fölteszi ezt a kérdést. És nem azért teszi föl, hogy csak úgy ebben a kérdésben benne hagyjon, hanem azért teszi föl a kérdést, hogy elmondhassa, hogy én vagyok Jézus, akit te üldözöl. Én vagyok az, akit te nem vettél eddig figyelembe. Akit nem vettél számításba. Akit elkerültél nagy ívben. Akire nem hallgattál. Én vagyok az. És Jézus azt mondja, menjél be a városba. Mert ott megmondják neked, mit kell tenned. Olyan csodálatos ez a folyamata, hogy Jézus vonja be ezt az életet a közösségbe, és vezeti őt el az új életre, és elviszi őt Damaszkuszba, nem eszik, nem iszik 3 napig, nem lát semmit. És úgy azon gondolkodtam, hogy ezt éltük át mindannyian, és ezt kell átélnünk mindannyian, hogy nem látunk, nincs mit enni, nincs mit inni. És elképzelem, ahogy Pál apostol azon gondolkodik, hogy mit csináltam eddig. Hát én azt hittem, hogy minden rendben van. Azt gondoltam, hogy itt teljes egész az életem. Mennyi mindenen gondolkodhatott abban a 3 napban Pál apostol, és amikor Jézus elkezd minket érinteni, mennyi minden jön a felszínre, mennyi minden az, ami átmegy a fejünkön, a gondolatainkon, a szívünkön. És olyan csodálatos az, amikor Isten oda küldi a segítséget. Mert azt mondja, hogy aki keres, az talál, a zörgetőnek megnyitatik, akinek szüksége van megnyugvásra, új életre, az megkapja. És oda küldi Anániást, és ez az ember elmondja, hogy engem Jézus küldött. És azért küldött, hogy láss. Azért küldött, hogy megtelj szent lélekkel. Mert ő új életet akar neked adni. Egy teljesen újat, úgyhogy hirdetem ma az evangéliumot, kedves testvérek. Ha úgy van valaki itt most, hogy van egy régi, amit már nyög, és szeretne ebből szabadulni és elengedni, itt az új lehetőség. Jézus Krisztus igéjén és szent lelkén keresztül ma is meg akar újítani. Új életet akar adni. Elérhető, kérni kell, és megadja. Mert Pál apostollal mi történik? Megnyílik a szeme. Megnyílik a szeme, és összeáll a kép. Mint amikor valaki gondolkodik egy problémán, innen is megnéztük, onnan is azt gondoltuk, hogy ez lesz a jó megoldás, aztán minden összekeveredik, és egyszer csak egy isteni adományként fölcsillan a remény, kitisztul a kép, és azt látom, hogy hát ez a megoldás, hogy nem vettem észre. Amikor Isten bennünket Jézus Krisztuson keresztül megvált, ezt látjuk meg, hogy nem vettem ezt eddig észre. Hogy nem tűnt föl? Olyan jók ezek a felismerések, ezek a ráébredések. Milyen csoda ez. És az apostol a helyére áll, és azzal, amit Isten neki adott csomagként, az hirtelen életre kel benne. És elkezdi hirdetni azt az üzenetet, amire ő hivatott. Mert azt mondja Jézus róla, hogy ő választott eszköze, hogy elvigye az ő nevét népek, királyok és Izrael fiai elé. Csodálatos! Kedves testvérek, Isten az ő lelke által nekünk is ezt az új életet akarja megadni. És ezzel az új élettel, most jön a második dolog, jár egy család. Jár egy család. Olyan csodálatos, és ennek az igének most számomra talán a központi mondatává ez vált. Ott van Anániás, bemegy Judás házába, ahol Saul, tarzuszi Saul van, és ezt mondja neki. Hihetetlen. Testvérem Saul. Testvérem Saul. Lehet, hogy elsőre azt mondjuk, hogy hát, miért nem mondhatta volna. De az Úrral való beszélgetéséből kiderül, hogy Anániás pontosan tudta, hogy kiről van itt szó. Tudta, hogy ki ez a Saul. Gondoljunk csak bele, hogy Isten jön és azt mondja, hogy menjél ahhoz, aki éppen meg akar téged ölni. Hát melyikünk az, aki olyan boldogan, bátran, persze, hogy megyek, kérdés nélkül. Néha még a szomszédunkat is alig merjük megszólítani, nem itt a gyülekezetben. Nem, hogy elmenni az ellenségünkhöz, akitől tudjuk, hogy halál vár ránk. De mégis Anániás engedi, hogy Isten őt meggyőzze. És Anániás akkor, amikor fölteszi a kérdést, de Uram, hát nem ismered ezt az embert? Hát a halálunkat akarta, és Jézus azt mondja neki, választott eszközöm ő. És akkor azt mondja Anániás, rendben, akkor családtag. Akkor nincs kérdés. Te adtad, testvérem. Te adtad, testvérem. Teljesen mindegy, hogy milyen háttérrel, milyen háttértörténetekkel, milyen gondolatokkal érkezik. Lényegtelen. Isten azt mondta, hogy testvéred. És Anániás befogadja. És így köszönti őt. Testvérem Saul. Nem azt mondja, hogy hé te, na figyelj, Jézus mondta, hogy legyünk túl rajta. Nem. Testvérem, Saul. Olyan jó lenne, amikor az, hogyha Isten bennünk is ezt végezné el. Hogy így segítené be a megtörteket, a bűnösöket, a megtérő bűnösöket ebbe a gyülekezetbe. És azt tudnánk mondani, hogy akit Jézus testvérem mehetett, azt én is testvérnek hívom. És befogadom. Milyen csodálatos. És ugyanez a folyamat történik meg Jeruzsálemben is. Nézzük csak meg, hogy amikor Saul megérkezik Jeruzsálembe, csatlakozni próbált a tanítványokhoz, de mindenki félt tőle, mert nem hitték el, hogy tanítvány. Igen, vannak ilyen szituációk, amikor nehéz elfogadni. Nehéz elhinni, hogy tényleg őt Isten küldte ide. És kételkedünk, és azon gondolkodunk, hogy biztos meg akarja itt métejezni a csapatot. Meg akarja bontani az egységet. Ellenünkbe akar lenni. De olyan csodálatos az, amikor ott van Barnabás, a vigasztalás fia. És azt mondja, hogy én beviszlek téged a családba. Én látom benned a testvért, és igen, azzal, amin van, én téged besegítelek. Nem hagylak kint, mert neked családra van szükséged. Testvérek, erre a hozzáállásra van szükségünk ebben a gyülekezetben is. A testvéri közösségünkben. erre a hozzáállásra, hogy Isten meg tud engem győzni arról, hogy ő a testvérem, és az az alap hozzáállásom van, hogy akit Isten ide küld, azt én nem fogom elutasítani. Mert Isten az ő lelke által egy testé épít bennünket. És azt szeretné, ha vele együtt épülnénk egy egészé. Isten lelke ezt az egységet, ezt a közösséget építi. Erre van szükségünk. És onnantól kezdve, amikor megtörténik ez a befogadás, biztonságban van ez az új élet. És ez a biztonság, ez nem csak ideig óráig tart, hanem azt olvassuk Damaszkuszban is, és Jeruzsálemben is, hogy az apostol él azzal az ajándékkal, amit kap, és ennek az lesz a következménye, hogy mind a két helyen azt mondják, azt olvassuk, végül arra jutottak, és azt szerették volna, hogy végeznek vele. Mind a két helyen ezt mondták, végeznek vele. És azon gondolkodtam, hogy hát mondhatták volna, hogy ez a Pál, komolyan mondom, hát eddig minden rendben volt, de annyi bajt okoz most körülöttünk, és felforgatja itt a nyugalmas életünket, egyébként nem volt nyugalmas, addig se. Most mi történik itt? Nem ez van, hanem azt olvassuk, hogy a testvérek összefognak, összezárnak, együtt harcolnak. Nem az van, hogy szana szétfut az egész, és lemondunk a gyengéről, lemondunk a különcről, hanem azt mondják, hogy fölismertük, hogy te ennek a családnak a tagja vagy, és összezárunk. Együtt vagyunk. Az egyik ifis testvérünk ajánlotta nekem az egyik film sorozatot. Nem tudom, hogy ismeri-e valaki, az Elit alakulat című filmsorozat. És ebben is ez van, ez egy katonai háborús film, a második világháborúban játszódik. És bemutatja azt, hogy mit jelent a harc, a harcmezőn lenni. Hogy suhognak a golyók, meg a töltények, meg mindenek. Egyetlen egy esélyük van, ha összetartanak. Ha együtt maradnak. És akkor van a baj, amikor szétszélettek. Isten az ő lelke által ezt az egységet akarja bennünk és közöttünk munkálni. Hogy amikor baj van, akkor összezárunk. Akkor még inkább közös erővel küzdünk a testvéreinkért. És olyan fájdalmas az, amikor kiszorulnak ebből a közösségből emberek. És perifériára kerülnek. És nem, hogy összezárunk egymásért, hanem még elkezdünk beszélgetni, hogy miért került oda. Olyan jó lenne, hogyha ez megvalósulhatna a mi gyülekezetünkben is, még inkább. Mert erre szükség van. Hihetetlenül nagy szükség van. Kedves testvérek, érkezik a testvér. Már úton van. Még nem tudjuk, hogy hol. Merre. A keret kérdések tanfolyamban lehet, hogy sok-sok testvérünk születik majd újjá. De lehet, hogy bejön majd az ajtón valaki. Testvérek, legyünk készen. Legyünk készen arra, hogyha bárkit Isten ide küld, akkor ő szeretettel fogadjuk. És egy nagyon érdekes kis történet volt itt, amit ezzel kapcsolatban az egyik lelkipásztor megosztott, hogy egy metodista gyülekezetben volt ő, lelkipásztor, és végre sikerült elérnie, hogy fiatalok bejöjjenek a gyülekezetbe. És a fiatalok sajnos rossz helyre ültek. Beültek az első sorba. És egy Fern nevű hölgy, idősebb hölgy megérkezett, és hát arra érkezett meg, hogy az első sorban, ahol ő mindig szokott ülni, hát ott voltak a fiatalok. És akkor oda ment az egyik fiatalhoz. Ez az én helyem! Menj innen, fiatalember! Úgy ráripakodott erre az ifjúra, akit éppen, hogy sikerült beterelgetni. És aztán látta ezt ez a lelkipásztor, gondolkodott, mit csináljak? Szeretem ezt a kedves hölgyet, de azt a fiatalt is, és szeretném, hogy mind a kettő itt legyen. És ezt mondta neki, hogy kedves, vannak gyermekeid? Vannak. Unokáid? Azok is. És hol tartanak most lelkileg? Hát, olyan jó lenne, hogyha közelebb lennének Istenhez. Na, csodálatos. Akkor én vállalom, hogy még többet imádkozom a te unokáidért is, meg a gyerekeidért is. Mondta, hát hálás vagyok, nagyon jó. De lenne egy kérdésem. Hogyha ide jönne a te unokád, milyen érzés lenne, hogyha tudnád, hogy valaki biztosan majd ráripakodik? Hát elszégyelte magát ez a hölgy. Magába fordult, és azt mondta, hogy onnantól kezdve ez az asszony a pénteki fiatal felnőtt alkalmon kezdettől a végéig mindig ott volt, sőt a kezdet előtt már ott volt, és az székek fölött végigjárva, végig imádkozott azokért, akik majd odaérkeznek. Azt mondja, hogy a legjobb munkatársa lett ebből a hölgyből. Testvérek, erre van szükség. Hadd jöjjenek a testvéreink. Isten báránykákat, testvéreket akar a fasorba küldeni. Fogadjuk őket nagy szeretettel. Amen. Fennállva folytassuk az imádságot. Dicsőítünk téged, mennyei édesatyánk. Dicsőítünk téged, mint az élet Istenét. Dicsőítünk téged azért a csodáért, és azért a hatalmas szabadításért, amit Jézus Krisztusban végrehajtottál, hogy nekünk a biológiai, fizikai életen túl adtál örök életet, örök életet ellenmúlót. Dicsőítünk téged azért, hogy olyan életet adtál, ami nem fölemészti önmagát, hanem kiteljesedik, ami gyümölcsöt terem, ami a saját és mások örömére van. Úrunk, hálát adunk neked azért, hogy ez az ajándék a miénk lehet, és Úrunk, kérünk téged most egy szívvel azokért a testvéreinkért, akiknek erre az életre szüksége van most, akik még nem tudták kimondani, hogy enyém az örök élet. Úrunk, kérünk téged azért, hogy add meg, hogy ebben a gyülekezetben hétről hétre, napról napra gyarapodhassunk az újjászületett testvérekkel. Úrunk, kérünk téged így a keresztkérdések sorozatért, hogy az evangéliumot, amikor ott konkrétabban is hirdetjük, akkor tényleg új életek születhessenek. És Úrunk, kérünk téged most a feltett kezek nyomán azokért az új életekért, amik ténylegesen fizikai értelemben is érkeznek itt a gyülekezetünk családjába. Kérünk téged azokért, akik gyermeket várnak, vigyázz rájuk ezekben az időkben. Te légy az, aki különös gonddal odafigyelsz rájuk, és add, hogy ezek a családok örömmel fogadhassák az életet, amit te odaadtál. És Urunk, te látod azt, hogy vagyunk most itt többen ebben a közösségben, akik nem az életnek örülünk, hanem fájlaljuk, és fájdalmas az, amikor a halállal néztünk szembe. Te látod azokat a testvéreinket, akik az elmúlt héten az ő gyászukat élték és élik, és átélik azt, hogy az élet itt a földön véges. Urunk, kérünk téged azért, hogy az ő fájdalmukat te vedd magadra, te hordozd velük együtt. És Urunk, kérünk téged azért, hogy nekik is te mutass arra többre, az örökkévalóra, az igazi vigasztaló, teljes és örökkétartó életre. Urunk, kérünk téged, így építsd napról napra a te gyülekezetedet, szükségünk van rád, légy közöttünk lelked által. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Ezért fogadjátok be egymást, ahogyan Krisztus is befogadott titeket, Isten dicsőségére. Amen.